Szép napot mindenkinek! Már is kezdünk, és a napembere Román Sándor rendező koreográfus, akit köszöntök. Jó napot kívánok!
Szép jó reggelt!
És azt mondtam, hogy ugye a napembere rovatban az első rész az mindig egy kicsit ilyen életrajzi ikletésű, megpróbálunk utána menni, hogy minek hol van az előzménye, miből lett, és hát nem kellett nagyon kutakodnom, hogy megtaláljam azt, hogy egy művész család, sőt, hát ugye néptáncos családba született annak idején, és egy nagyon színes gyerekkor volt Cigándon, aminek utána néztem, hogy ez egy Baz megyei, vagy Baz vármegyei egyetlen város, körülbelül így van megjelölve, vagy a legnagyobb település.
Modrok közben, igen.
Így van.
Igen.
Na, hát gondoltam, hogy egy picit ezt idézzük, hogyha nincs ellenére, hogy emlékszik rá.
Hát éppen most ünnepeltük Cigándon 18-án a Zemplén gyermektánc együttes 70 éves jubileumát, ott voltam lent, és hát nagyon boldog voltam, hogy hát ez még ma is működik, mert hogy én ott ütköztem abba bele, hogy ebből az autentikus létből el lehet jutni a színházhoz, a színház világába. De én akkor ott a faluba ezt olyan természetesnek vettem, hiszen én úgy tanultam meg a falu motivum kincsét, hogy anyukám adott egy üveg pálinkát, lementem, Herczig Dani bácsi az éppen a megérkező teheneket rendezte, és akkor mondta, hogyha segítek neki, utána megmutat pár figurát. És akkor én ezt megtanultam, tényleg így volt, és hát én akkor nem tudtam, hogy valami olyan kincs birtokába kerülök, amit én majd későbbi pályafutásomon nagyon jól tudok használni, és nem csak, hogy a falum táncát tanultuk meg, hanem akkor volt egy olyan úttörő mozgalom, ami vitte a tehetséges gyerekeket, tehetséges együtteseket szerteszét az országba, és mi tanultuk egymástól, mesterektől, később kiderült, hogy milyen zseniális etnográfiával foglalkozó, tudományos szinten művelő emberektől ezt a tánckultúrát, és olyan 14 éves koromig valami hihetetlen néptáncból ilyen lexikális tudásra tettem szert, úgyhogy nem tudtam róla. Tehát mentünk, táncoltunk, tanultunk, ilyen tábor, olyan tábor, és akkor egyszer csak jött a papír, hogy az Állami Balettintézet néptánc tagozatára felvételit hirdetnek, és akkor én oda elmentem. És akkor döbbentem rá, hogy ott a felvételi során, természetesen ez egy hetes volt, hiszen olyan 2000-en jelentkeztek erre a néptánc tagozatra, és egy hét után kiderült, hogy valami hihetetlen nagy, mi úgy mondjuk, hogy anyagtudásra tettem szert, és akkor ott 14-18 éves koromig Tímár Sándor mester azért helyre tette, hogy tulajdonképpen ez a tudás, ez hova sorolható, minden szépen a helyére került, rendszerbe került, és akkor ebből a rendszerből egyszer csak lett egy hivatásos táncosi pálya, ahol én folytattam az akkor még Honvéd, a Magyar Néphadsereg Vörös Zászló és Vörös Csillag érdemrenddel kitüntetett központi művész együttesében.
Ó, ezt így ugye a mai napig így betéve.
Hát igen.
Hagy kérdezzek két dolgot, ami így közben eszembe jutott. Az egyik az, hogy akkor ebben a gyerekkorban, ahogy mondta, hogy szinte tudattalanul tanulta meg ezeket a dolgokat, mert mint hogy nem volt tudatában annak, hogy ez micsoda anyag, és mekkora tudás, és mekkora kincs. Ez azt jelenti, hogy nem is volt, tehát hogy annyira beleszületett ebbe, hogy ez vette körül.
Igen, mert ott azért a szokásrend az volt, hogyha volt egy lakodalom, vagy volt egy disznótor, vagy volt valamilyen bál, akkor nekünk volt saját zenekarunk, már hogy a falunak volt saját zenekara, a címbámos volt az osztálytársamnak az apukája, tehát hogy ott volt a zenekar. Emlékszem, az édesapám Miklós napján, vagy születésnapkor odajött a zenekar hozzánk, és akkor beült mivel a anyukám pedagógus volt, az egész tanári kar, és elkezdtek mulatni, és természetes dolog volt, hogy felálltak táncolni, és a saját falunk táncát táncoltuk. De mondom, lakodalomban is, bármilyen generációban, tehát egy fiatal lányt, egy idősebb nénit fölkértem, ő pontosan tudta azt, hogy mit kell lépnie, milyen az az átvető. Tehát olyan hétköznapok valósága volt, hozzá tartozott az életünkhöz, és ez nekünk teljesen természetes volt, hiszen most is, amikor lent voltam, és megkértek, hogy álljak fel táncolni. A régi párom, aki éppen valami balesetet szenvedett, de az utolsó pillanatban följött a színpadra, és én egy a Úreckének a kislányával, 16 éves lányával táncoltam, és egyszer csak megjelent ott a két oldalamon egy a jövő generációja, meg nem azt mondom, hogy a múlt, de hát az én párom, és ott mind a két generáció tudta, hogy mit kell táncolni. És én is tudtam, hogy ezt a két fiatal lányt hogy kell vezetni. Tehát nem volt idegen. Tehát ugyanúgy az ugrott be, mint 40 évvel ezelőtt, tehát hogy nem volt egy szokatlan esemény, annyi, hogy a színpad közepén kellett ott táncolni, körülöttem pedig a több generációs cigándiak, akik vállalták azt, hogy ezt a kemény csárdást eltáncolják. Nagyon jó érzés volt.
Elhiszem, hiszen ez szerintem egy őrült nagy kapaszkodó is az ember életében, amikor vannak ilyen nagyon természetes dolgok, és ez egy közösséghez tartozást jelent. Azt nem tudom, hogy tudja, de gondolom, hogy igen, hogy a falunak a tánca, tehát ez a saját, ennek a kisközösségnek a saját táncának a története mi? Ha azt el kellene mesélni.
A cigándi kemény csárdás, aminek én vagyok az utazó nagykövete, hiszen nekünk van egy közszolgáltatási szerződésünk Cigánd városával, mert hogy én ezt igyekszem népszerűsíteni, és maga az eredet az nem más, mint hogy a első világháborút megelőző időszakban, illetve 48 után, a kiegyezés után, itt a táncstílusok alapvetően úgy elkezdtek kikristályosodni, és mivel azért ez egy elszigetelt vidék volt Bodrog közt, tehát a Tisza és a Bodrog közt volt, és annak idején ez eléggé lápos, még a török sem ment be annak idején, tehát nyugodtan élhettük az életünket, tehát úgy kell elképzelni, hogy úszó lápok voltak itt Cigánd és Bodrog közt területén, úgyhogy ráterelték a tehéncsordát, és elevezték oda, ahol éppen olyan terület volt, ahol fű volt, és tudtak legelni. Tehát ez egy nagyon érdekes vidék, nagyon zárt vidék, és ami oda bekerült, ugye most tudnék beszélni a hogyan alakult ki Magyarországon, hogyan alakult ki Észak-Kelet Magyarországon a táncstílusok, de azt tudni kell, hogy itt azok a tánc hullámok érvényesültek, amelyek egy nagyon egyedi, és ma kifejezetten ilyen magyarországi, mindig a huszártáncokhoz, mindig a olyan tipizált magyar táncstílushoz tudjuk ezt igazítani. Miért? Azért, mert azok a tánc hullámok, azok a divat hullámok, ezek elkerülték. Aha. Tehát mindig máshová mentek. Ennek van pozitívuma, van hátránya, hogy mit tudom én, az a forgatási technika nem került bele a mi táncunkba, viszont amit mi ki tudtunk ebből hozni, azt kihoztuk, és itt olyan tradíció alakult ki, ami mára megkopott azért, de következtethetünk arra, hogy igen, itt volt külön a férfiaknak tánca, volt páros tánc, volt körcsárdás, volt egy nagyon jellegzetes a zöldágjárás, ahol a lányok a faluba végigvonultak, és elbúcsúztatták a telet, és köszöntették a tavaszt, a kikeletet, és ezek a tánchagyományok egyszer csak oda került egy Kántor Mihály nevezetű pedagógus, aki ezt felfedezte, és ezt elkezdte leírni. És akkor ezekből a leíratokból valami konkrétan fönn is maradt, mert utána jött az a gyöngyös bokrétás mozgalom, ami azt mondta, hogy ez most már van, és ezt mi fölvállaljuk, és innentől kezdve figyeltek arra, hogy ez fönnmaradjon, és utána jött az, hogy Nagy István, ő volt az én tanárom, ő pedig azt mondta, hogy ez ne vesszen kárba, és egy olyan gyerek tánccsapatot tudott vinni, amivel mi bejártuk a világot. Tehát én voltam a Kubai Viten. Meg is puszilt Fidel Castro. Tehát, hogy azért a cigándi keménycsárdással eljutni a Kubai Vitre, ahol egy Fidel Castro megpuszil egy fiatal kis magyar gyereket, ez én voltam, az valamit mutatott, és én azt láttam, hogy ennek értéke van. Tehát értem, hogy a kultúra perifériára kerül, stb., de a kultúra az egy konstans dolog, az egy érték.
Már be volt készítve nekem az a kérdés, hogy jó, de hát hogyha egy faluban vagy egy közösségben mindenki ismeri a táncot, tehát úgy a pék, mint a fodrász meg az asztalos, akkor azért benne van a levegőben, hogy más szakma is létezik, és hogy önnél meg úgy tűnik, hogy nem, tehát hogy nagyon egyenes út volt a tánc, és erre voltam kíváncsi, de most már azért egy kicsit egyértelmű, hogy annyira körülvette ez, hogy nem is volt kérdés, hogy akkor ezt az értéket továbbvinni, őrizni. Az nem tudom, hogy egy plusz szerencse, hogy volt éppen akkor a balettintézetben felvételi is.
Hát ugye nekem az volt a szerencse.
Vagy volt-e valaha más terv? Tehát akart-e más, valamilyen civil foglalkozást?
Hát az apukám nagyon szerette volna, hogyha építészmérnök legyek. Uh-huh. A rokonságom egy papot látott bennem, anyukám pedig bírót. Tehát jogi pályát szerettek volna nekem. Viszont emlékszem rá, hogy az édesapám kísért föl Budapestre, és az édesanyám pedig elment a bátyámhoz a Hódmezővásárhelyre, aki ott az állat tenyésztéssel kapcsolatos tanulmányait végezte, és pont összefutottunk, mi mentünk haza Cigándra, és Miskolcon a vonatok összefutottak, és akkor hát én ott szomorúan ültem, és akkor az anyukám mondta, nem baj, jó lesz belőle egy jogász, apám mondta, hogy az építészmérnök, jó rajzol ez a gyerek, Ilonka, és akkor ott elmosolyogtam magam, és mondtam, hogy anyu, olyan sok pontszámmal kerültem tovább. Hogy ez erre oda kell figyelni. Tehát ha valaki alapvetően autodidakta módon olyat tett le ott a felvételin, igen, ahol olyan magas pontszámmal sikerült lekörözni a többieket, akkor itt van valami, ami amellett, hogy én tudok, és nem volt tudatos bennem az, hogy nekem ehhez tehetségem van, csak az, hogy ez megy. Tehát, hogy ez olyan könnyedén
megy.
És akkor ott a balettintézetben, amikor úgy ez a színpadi táncművészet rám emlött, és ennek a szabályrendszere, és ennek a kultúrája, akkor még mindig eldönthettem, hogy maradok-e vagy nem. Mert azért ez azért másabb volt, mint amikor mi úgy mondjuk, hogy örömtáncosok. Tehát ez az egész amatőr mozgalom, akik nagyon becsülettel ezt művelik, ők valahol sokkal, hogy is mondjam, őszintébben örülnek annak, amit csinálnak, azért nekünk hivatásos táncosoknak azért minden reggel ugyanazt a minőséget kell oda pakolni, és mi oda rakjuk magunk elé a tükröt, és akkor, ha valami nem megy, mi látjuk. És akkor azt le kell küzdeni, azt gyakorolni kell, ahhoz egy fizikum kell, ahhoz egy bemelegítési rendszer kell, és akkor tudjuk, hogy nem ússzuk meg a balettórát, a balettnak olyan szabályai vannak, amit úgy kitaláltak, ami szerintem a legtökéletesebb bemelegítési rendszer, amellett, hogy az első színpadi táncművészet rangját kivívták. Tehát valamit olyat tud ez a hivatásos tánc művészet, ami nagy fegyelemre, nagy alázatra, nagy szakmaszeretetre, szakmatiszteletre, hiszen itt azért mesterek vannak, a mestereket tisztelni kell, a koreográfusokat tisztelni kell, rendezőket tisztelni kell, a színház rendszerét meg kell ismerni, ott úgy kell közlekedni, hogy ezeket a szabályokat be kell tartani. Tehát ez egy nagy rend, ez egy nagy fegyelem, és az ember még eldöntheti akkor, amikor elvégzi, és ott a friss papír a kezébe, hogy én okleveles táncművész vagyok, hogy ezt akarom-e folytatni. De én megint szerencsés helyzetbe kerültem, mert egy olyan együttesbe jutottam be, említett Honvéd együttesbe, ahol szintén egy ilyen felfutási időszak volt, és ennek a felfutási időszaknak az én generációm lett az alapillére. Tehát ez egy nagyon jó dolog, amikor
igen,
egy...
Igen, ez egy nagyon jó helyen volt, és tehát én nekem az jön ebből ki, hogy mindenben fejlődhetett együtt, tehát magával, a műfajjal, nem tudom ezt valami.
Így, de nagyon tökéletes volt a megfogalmazás, és eljutottunk oda, hogy ugye volt akkor egy jeles koreográfusunk, Markó Iván, aki a acél függönyön túl tudta vinni a művészetet. Tehát ő kintről jött be, és itt tudta folytatni azt a művészetet, hiszen ő a Bezsárnak az egyik táncosa volt, de ő képes volt arra, hogy valami olyan művészetet hozzon létre, amivel nemzetközi szinten is meg tudta mutatni azt, hogy itt vannak értékek, tudta képviselni azt a balettművészetet, és ugye a következő lépés az volt, amikor én beleütköztem, úgymond a nyugat-európai know-how-ba. Tehát, hogy a Markó hazahozta azt a fajta magas hivatásos létet és szemléletet, amit mi idehaza, ott a Honvéd együttesben autodidakta módon igyekeztünk elérni, és egyszer csak beleütköztünk, hogy na kérem szépen, ez a világszínvonal. És akkor döbbentem rá, hogy hűha, még van dolgunk, és az Iván inspirációjára én, és az Iván segítségével én egy ösztöndíjjal ki is mentem az Egyesült Államokba, hogy ezt ott hogy csinálják.
Na, és az milyen sok volt?
Az nagyon nagy sok volt.
Az hányat írunk kb.?
Ez 93, ez olyan 93.
Tehát azért már itt is ébredezünk, de még...
De az a sok, ami ott, amikor kimentem, és hát az első döbbenet az volt, ugye ott nagyon sok magyarral is találkoztam, akik már amerikaiként, kanadaiként születtek oda, és az ő kapcsolatrendszerükön keresztül, mit tudom, eljutottam Los Angelesbe, egy hatalmas templomba, ami nem volt más, mint egy stúdió, ahol afroamerikai énekesek egy kórust alkottak, és ez a kórus szolgálta ki a Stevie Wondert, a Tina Turnert, a Michael Jacksont is, tehát ezeket a világsztárokat, és akkor a Jimmy bevitt, és akkor bemutatott ott, hogy ez a fiatalember Magyarországról jött, és mondom, százan ültek, ilyen jó megtermett afroamerikai hölgyek és urak, és akkor kérdezték, hogy Magyarország. És akkor mondtam, hogy Attila de Hun. Nem ment át, tehát, hogy nem sikerült, akkor mondtam a Puskás ecsit, az sem ment át, a Rubik kockát, így, mint Rubik nem ment át, utána rájöttem, ez a Magic, az jobban lett, mert már más neve van a... És akkor azt mondtam, hogy na, akkor felállok, és megmutatnám, hogy mi az, hogy magyar. Mert hogy kérdezték, hogy milyen nyelven beszélünk, oroszul, vagy... Mert hogy mondtam, hogy mi közel van Oroszország, és hogy mi oroszul beszélünk, vagy angolul. Mondtam, hogy egyik sem, van saját nyelvünk, és van saját tánckultúránk, de hogy mi az, hogy magyar, nem tudtam semmivel sem kifejezni, és akkor felálltam, és táncoltam nekik. és akkor hát ott, ott sok érte őket, mert ilyet még nem láttak. Tehát én is összeszedtem magam, tehát azért ott azért produkáltam magam, és körülbelül olyan 3-4 percet táncoltam nekik, és utána adtak nekem egy 15 perces koncertet. És akkor éreztem, hogy ez a kult, igen, tehát hogy egy 15, azoknak a, az embereknek, akik nem tudom, dollárba egy 15 perc mennyibe kerül, tehát ha most én egymás mellé teszem, egy 4 perces magyar néptánc és egy 15 perces fantasztikus kórus teljesítmény, akkor ők ezzel fejezték, hogy ennyit érhet ez. És akkor én azt éreztem, hogy ez egy felelősség, és akkor ez rögtön ide a vállamra telepedett, mert a nagy felismerések, hogy az ember mivel rendelkezik, mit tud, milyen anyag került először véletlenül, vagy a sors kegyeltjeként az ölébe, és hogy ezzel hogyan kellene bánni, és hogy én pontosan tudom, hogy ennek hol lenne a helye, de ezt a helyet, ezt ki kell vívni, ezt ki kell, meg kell küzdeni. Tehát azt azért látom, hogy azért Nyugat-Európában, szerte a világban, főleg Amerikában egy művésznek sokkal több terhet kell magára venni ahhoz, hogy a művészetit érvényre juttassa. Sokkal
tehát keményebb. Volt egy nagy felismerés, azzal jött egy nagy felelősség, és akkor a gondolat, hogy hogyan is kell ezt az életet úgy beosztani, hogy a lehető legtöbb helyre eljusson ez. De akkoriban már Amerikában létezett az, hogy abból kiindulva, amit most mondott a végén, hogy a művésznek tudni kell magát képviselni.
Tehát... Egy pontig menedzselni kell, utána rá kell bíznia magát.
Mert ez még akkor itt nem volt.
Itthon másképpen alakult ez. Tehát igen. Ez egy másik rendszer, ez egy...
De akkor ezt ott megtanulta, vagy látta? Vagy
ne, ezt nem lehet. Ehhez ott kell élni, mert az egy másik rendszer. Uh-huh. Tehát ez egy másik logika, másik rendszer. Itthon ez a rendszer nem alakult ki. Itt teljesen más típusú a rendszer, itt más logikán kell eljutni, de ebbe azért nem megyek bele, mert én nagyon igyekszem valahogy rákapcsolódni a nemzetközi rendszerre, ami borzalmas nehéz, tehát hogy ahhoz sokkal több kapcsolatra kell szert tenni, sokkal több referenciát kell oda tenni, és ugye, na most azt mondom, hogy a Michelangelónak is egy Sixtusi kápolnát kellett megfesteni ahhoz, hogy azt tudjuk mondani, hogy. Én azt gondolom, hogy nekem is még az idő megengedi, hogy megkeressem a magam kápolnáját, ahol én is alkotni tudjak, de ahhoz, hogy azt a kápolnát én kiérdemeljem, a hétköznapokat el kell végeznem itt. Tehát ugyanazt a munkát, amit eddig végeztem, azt nem azt mondom, hogy rutinszerűen, a napi rutin, de anélkül nem fog menni. Tehát tánckart kell fönntartani, a repertoárnak a fönntartását kell bővíteni, vagy szinten tartani.
Át kell adni ezt a tudást, meg kell értetni, hogy ez az egész
honnan
jön.
Így van, az akadémiát kell továbbvinni. Tehát az, amit az ember fölépített, ez kell ahhoz, hogy tovább tudjon lépni. A tovább lépés az pedig nem magától érthetődően fog menni. Ez kell egy borzalmas nagy szerencse, hiszen a képesség megvan, de ahhoz, hogy ezt a képességet mikor és hol tudja az ember hasznosítani, ahhoz ott kell lenni, és ott ütni a vasat, hogy egyszer bizonyíthasson.
Hát meg kell hozzá fogadókészség. Hát igen, szóval az élethez kell szerencse, kell az, hogy jókor jó helyen legyen az ember, de mivel ez már gyerekkorában is megtörtént többször, gondolom a továbbiakban is volt benne része.
Hát úgymond a szerencse egy ideig repített, és utána már nem lehetett csak a szerencsébe bízni, ez valamilyen tudatosság is világos. Kellett, és a tudatosság mellett az ember úgymond nagy felismerésekre tett szert, ami egyébként mindig ott volt a mellette, csak ugye a döntések, hogy mi a cél. Ez mindig nehéz, hogy éppen mi a cél. Az elején azok a célok, amelyeket az ember kitűzött maga elé, azok valami oknál fogva szerencsés benne volt, de azért én ezt nagyon akartam, és nagyon komolyan gondoltam. Ezek így egymás stafétájaként szépen tehát át tudták könnyedén adni egymásnak. Az, hogy egy nemzetközi lehetőségre szert tegyen az ember, és ott egy állandó helyet foglaljon el, ez már egy nagy falat. Tehát ez egy olyan nagy falat, amihez kevés az, hogy az ember mit ért el, mert ugye ott kint a nemzetközi szintére nem azt mondják, hogy mit tudtál, hanem mit tudsz. Tehát, hogy és hihetetlen magasak az elvárások, de valami olyan mennyiség, és szintén, amikor valahol úgy érzem magam párhuzamosan az életemben, mint amikor én cigányról felkerültem Budapestre, a Balettintézetbe, vagy utána kikerültem a Honvéd Együttesbe, hogy szerencsémre valami olyan mennyiségű anyagtudás gyűlt össze bennem, hogy később derült ki, hogy az van. És most is azt gondolom, hogy itt Magyarországon az a színházi élet, ami nekem megadatott. Tehát ez egy nagyon szerencsés színházi világ volt. Tehát azért én a Tolnai Klárival, Törőcsik Marival, Kálai Feri bácsival, Agárdi Gabi bácsival, Sinkovics Imrével. Tehát hogy ezeknek az embereknek az instrukcióin keresztül, tehát az Iglódinak voltam a koreográfusa, Svajdának voltam a koreográfusa, Taub Jánosnak voltam a koreográfusa, ezek lehet, hogy ma az én korosztályomnak mondanak valamit, de ezek olyan szakemberek, akik ugyan nem futottak nemzetközi karrier, de nemzetközi minőségű produkciókat. Szinte, tehát ezek az a szintek voltak, ők...
Meg hát emberileg is ez van,
így, amit így voltak. Van, tehát nekem ott voltam a Szigligeti Színházban egy olyan Svajda mellett, aki valami olyan színház látóképessége volt, ami ritka, tehát ő ha kellett, Oroszországba hozta ide a Vasziljevet, hogy a legaktuálisabb, a világ legvezetőbb színház rendezői látásmódját ott hozza, és emlékszem, hogy ott ült a Szabóca, a Törőcsik Mari, és még több jeles színész és izzadt, mert hónapok kellettek ahhoz, hogy azt a minőséget megérintsék, amit egy ilyen fantasztikus szakember kért tőlük. Na de és akkor én ott közlekedtem ezek között, és óhatatlanul ragadt rám, magamba szívtam azért ott a színészbüfébe olyan, például emlékszem rá, hogy Bereményi milyen fantasztikus előadásokat tartott bizonyos történelmi korokról, és az ember, és vele forgattam a Hídembert, és az ő álma valami ilyen honfoglalás film volt, ahol több órát, több napot ültünk le beszélgetni, hogy találjam ki azt a gesztusrendszert, ami akkori honfoglaló magyaroknak volt, és valami olyat kért, ami olyat indított el bennem, amiből majd később egy olyan darab született meg, amivel igazság szerint én be is robbantam itt a közéletben.
Most elszaladt az időnk egy kicsit, úgyhogy tartunk egy kis szünetet, zene, meg kulturális ajánló, és aztán jövünk vissza, és akkor kitérünk itt az előadásokra, mert hogy éppenséggel most is van aktualitás. Maradjatok ti is, mert zene után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Román Sándor rendező koreográfussal.